17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A Nemzeti Választási Iroda megkezdte az áprilisi országgyűlési választásra keddig regisztrált mintegy 489 000 levélben szavazó választópolgár számára a szavazási levélcsomagok postázását. Amennyiben a választópolgár április 5-éig nem kapja meg a kérelmében megjelölt postacímre a szavazási levélcsomagot bármely külképviseleten vagy bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában, személyesen kérheti annak pótlását. Emlékeztettek rá a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok, a névjegyzékbe történő regisztrációkor kérhetik a szavazási levélcsomag postai kézbesítését vagy személyes átvételt. Annak, aki a postai kézbesítést jelölte meg, a Nemzeti Választási Iroda postai úton juttatja el a szavazási levélcsomagokat a regisztrációkor megadott címre. Több mint 1 milliárd forint értékben két nagyszabású természetvédelmi projektet indít az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz keretében, közölte az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára a projekt nyitó eseményen. A fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen javul majd az erdőterületek természetességi állapota, valamint a gyepes élőhelyek kezeléséhez szükséges természetvédelmi infrastruktúra az Aggteleki tájegységben. Rácz András arra hívta fel a figyelmet, hogy az Aggteleki Nemzeti Parkot 1985-ben alapították, Magyarország negyedik nemzeti parkjaként, és ma az ország egyik legjelentősebb természetvédelmi területe. A fejlesztések célja a természetes és természetközeli állapotú erdők megőrzése, valamint az egykorú, elegyetlen vagy idegen fafajokból álló erdők fokozatos átalakítása, változatos szerkezetű, őshonos fajokból álló állományokká. Rácz András rámutatott, hogy a két fejlesztés együttesen járul hozzá ezen terület értékeinek hosszú távú megőrzéséhez. Az erdők és gyepek természetességi állapotának javítása erősíti a biológiai sokféleséget, javítja számos védett és közösségi jelentőségű faj élőhelyi feltételeit és támogatja a Natura 2000 területek természetvédelmi célú kezelését. Megkezdődik március 23-án a Millió Lépés 11 hetes kihívása. Magyarország egyik legnagyobb mozgásra ösztönző közösségi programja ezúttal a női egészségre irányítja a figyelmet a Gyerünk Anyukám szlogennel, közölte a szervező, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége. A rendezvény célja, hogy a Millió Lépés applikáción keresztül a mozgás népszerűsítése mellett felhívja a figyelmet a nők egészség megőrzésére és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára, miközben 100 iskola ismét lehetőséget kap 1 millió forint értékű sporteszköz beszerzésére. Az őszi rekordok is azt mutatják, hogy a Millió Lépés mára valódi közösségi mozgalommá vált Magyarországon. Idén tavasszal a női egészségre szeretnék külön felhívni a figyelmet, sokszor azt látják, hogy a nők a család minden tagjára odafigyelnek, miközben saját egészségükre már kevesebb idő jut. A résztvevők az ingyenes Millió Lépés mobil alkalmazás segítségével gyűjtik a lépéseket, miközben virtuálisan bejárják az országos kékkör útvonalát. Az alkalmazás mintegy 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani, így mindenki a saját lehetőségei szerint csatlakozhat a kihíváshoz. A résztvevők egy-egy iskolát támogatnak a lépéseikkel, a kihívás végén 100 iskola nyerhet 1-1 millió forint értékű sporteszköz támogatást, áll a közleményben. újra meghirdeti a Nemzetpolitikai Államtitkársága Szülőföldön Magyarul programot, amelyre kettő lehet jelentkezni, mondta Nacsa Lőrinc a Facebook oldalán közzétett videóban. A miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kiemelte, a magyar nemzet alapját a magyar családok jelentik. 16 éve építik a családalapú Magyarországot, és olyan átfogó családtámogatási rendszert hoztak létre, amely nem csak Európában, hanem az egész világon egyedülálló. Ismertetése szerint a program keretében idén is évi egyszeri bruttó 100 ezer forint összeggel támogatják azokat a gyermekeket és fiatalokat, akik tanulmányaikat szülőföldjükön magyar nyelven végzik. Ezzel nem csak köszönetüket fejezik ki a külhoni magyar családoknak, amiért gyermekük számára magyar iskolát választottak, hanem ösztönzik is a magyar iskola választást, hiszen a magyar oktatás a megmaradás kulcsa a határon túl, fogalmazott az államtitkár. A program keretében kétféle támogatás érhető el, az óvodások és iskolások az oktatási nevelési támogatást igényelhetik, a felsőoktatásban tanulók pedig a hallgatói támogatást.
Az időjárásról.
Északkelet felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, nagyrészt napos idő várható, fátyol felhőkkel, de a déli tájakon felhősebb lehet az ég. Az északkeleti szelet sok felé kísérhetik élénk, olykor erős széllökések is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 17 fok között valószínű. Hajnalban 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de a szélvédett fagyzugokban gyenge fagy is valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Szavaron száll, villám tépte a táj, mint egy hurrikán után. Tombol a szívem is egyre jár, szétszakít a világ, merre tartunk, mondni vár. Hol van, hol jár, már az a régi jár, úton, úton az éjszakán, a csillagokkal száll. Vagy hol jársz, egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már csak szállunk némán. Szabadon élek itt, szabad a tánc, de bor fedi már a vágyunk, itt egyszer dallamokba zártunk. És az ének is a ritmus más, csak önmagunkkal játszunk, mozdulatlanul állunk. Hol van, hol jár, már az a régi jár, úton, úton az éjszakán, a csillagokkal száll. Hol vagy, hol jársz, egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már. A levegőben érzem, hol az a tűz, ami benned volt régen, hol a szeretet a nagyvilágról, nevess a szemembe, bárhol járok, a gondolatba vagy zárva, ennek időben túl nagy az ára. Ébredj fel, nem ez a vége, nem ez a vége, nem ez a vége. A szél, ahogy fújja az arcom, az élet a heketűn húzza a szívem, a szívem. A szél, ahogy fújja az arcom, az élet a hegedűn húzza a szívem, a szívem.
nyár, úton úttalan éjszakán, a csillagokkal száll. Hol vagy, hol jársz, egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már csak szállunk némán.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Az van, hogy vágódnak befelé a folyóink, például a szabályozások miatt, ugye a Tisza az jelentősen megrövidült, tehát valami 1200 km volt az eredeti hossza, most meg valami 900. A berettyó egyébként ebből a szempontból kedvenc állatorvosi lovunk, mert az azt hiszem 360 km hosszú volt, most meg 170. Tehát több mint a felét levágták annak a folyónak, és hát így vált Európa a leghektikusabb vízjárású folyójával, azt hiszem a berettyó, aztán ezt így is nevezik. Tehát ez meggyorsította az árvizeknek a lefolyását, ugyanakkor be is vágódtak a medrek, egyre mélyebben van a medre a Tiszának is, a Dunának is, és a talajvíz fenntartásában a folyóknak rendkívül fontos szerepük van. Hogyha mélyebben van a meder, meg a kisvizek ugye egyre mélyebben vannak, ezek úgy működnek, mint a szivacs, hogy leszívják a környezet területekről is a talajvizet. És emiatt van az, hogy már nem is annyira a folyók környékén lévő, hanem az attól távoli területek is száradnak kifelé, mert hogy elviszi a vizet, leszívja a vizet a bevágódott meder. És hát a lápipóc az egyik ilyen jelzőfaja ennek a szárazodásnak. 2010-es évek elején végeztünk egy nagy felmérést az országba, végiggyűjtöttük a legtöbb állományt, csináltunk belőle egy genetikai vizsgálatot, hogy megnézzük, hogy mennyire töredezett szét a genetikai állománya, mennyire indult meg a beltenyésztettség, a egymástól való elsodródás. Ugye mivel hogy elszeparálódtak az állományok egymástól, megszűnt a génáramlás egymás között, tehát nem szaporodnak már egymással, mert fizikailag annyira távol kerültek egymástól, hogy nem tud egyszerűen átúszni az egyik hal a másik helyre. És hát úgy tűnt, hogy tényleg vannak olyan állományok, amelyek rettenetesen izolálódtak a többitől. Tehát egyszerűen teljesen zárt állománnyá váltak, és hát sajnos most ott járunk, hogy ezek az állományok rendre el is tűntek.
Ez az élőlény, amelyről az előbb hallhattak, bár a dinoszauruszok kihalása után nem sokkal már jelen volt a Földön, az ember képes volt végveszélybe sodorni. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. És ha kíváncsiak, hogy mit kellett tennie az embernek ahhoz, hogy ezt a kis törékeny élőlényt, amelyből valaha annyi volt hazánkban, hogy a disznókat etették vele, a kipusztulás szélére sodorja, akkor tartsanak velem és dr. Takács Péterrel, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársával. Számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A lápi póc a közép- és alsó-dunai területek őshonos, benszülött halfaja, amely bár 60 millió éves múlttal bíró faj, az ember képes volt végveszélybe sodorni. A vízrendezési munkálatok nyomán ugyanis a lápok mocsarak lecsapolásával a póc elvesztette élőhelyeinek nagy részét, és drasztikusan megfogyatkozott. A faj állományai részben másodlagos élőhelyekre, például öntöző és lecsapoló csatornákba szorultak vissza. Az elszórtan elhelyezkedő populációk között általában nincs kapcsolat, így különösen sérülékenyek és fennmaradásuk bizonytalan. Hazánkban mindössze 10-15 kutató foglalkozik ezzel a kicsi és törékeny élőlénnyel. Közéjük tartozik dr. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Vele beszélgettem a lápipóc múltjáról, jelenéről és jövőjéről.
Ugye ez a csukafélék közé tartozó kis pici állatka, tehát egy ilyen 10-12 centinél nem nő meg nagyobbra, és kb. 60 millió éve vált el a evolúciója a legközelebbi rokonfajokétól, amik egyébként Észak-Amerikában élnek. Tehát három faj tartozik a genuszba, az Umbra pigma, az Umbra limi, ugye ez a két amerikai faj, meg az Umbra krámeri, ami itt van Magyarországon, és hát a Kárpát-medencében. Vagyis még ez se jó így egyébként, mert mondjuk azt, hogy a közép és az Alduna mentén, mert például a Duna deltában is vannak állományai, sőt még a Dnyeszterbe is, és ehhez az élet térhez evolválódott az állatka, tehát alacsony oxigén igénye van, szeret a növényzet közé bebújni, tehát mindenféleképpen vízi növényhez kötött, szabad víztérbe szerencsétlen, lehet, hogy meg tud élni, de nem nagyon szereti. Úszó hólyagja az dúsa nerezett, és hát ezt használja a kiegészítő légzőszervként.
Azon én meglepődtem, amikor azt mondták a lápipócra, hogy az uszonyait felváltva is tudja mozgatni.
Igen, tehát kutyahalnak is nevezik, hogy ezzel tud ugye a növényzet között meg az aljzaton mászkálni.
Tehát magyarán olyan, mint a sétálna?
Igen. Tehát hundfisnek is nevezik, amúgy azt hiszem az osztrákok, németeknél a közneve a halnak az, hogy kutyahal. Igazából nehéz erről az állatkáról beszélni, mert ugye általában ilyen gazdasági szemmel vagy hasznosítási szempontból szoktuk ezeket valamilyen szinten értékelni mi emberek. És ugye mindig bajba kerülök, amikor a horgászoknak kell például ecsetelni azt, hogy miért fontos ez a faj. Mert ugye a horgászati jelentősége semmi nincs. Akkor mégis miért akarunk rá fokozott figyelmet fordítani, meg miért akarunk rá nagyon sok pénzt elkölteni? Hát ugye erre van az a kifejezés, ilyenkor szoktam azt használni, hogy ez egy esernyőfaj. A lápi életteret kedveli, tehát a lápi élőlény közösségeknek az egyik jellegzetes halfaja. Hogyha mi célzott beavatkozásokat végzünk, hogy megmentsük ezt a fajt, akkor egy csomó más fajt is meg tudunk menteni. Mert ugye az élőhelyét kell konzerválni, tehát kicsit már túlhaladott az a nézet, hogy mentsük meg a fajt. Tehát ha egy fajt meg akarunk menteni, akkor az élőhelyével kell valamit csinálni. Akváriumokban nagyon szépen elér, de hát az nem fenntartható. Tehát mindenféleképpen a régi Kárpát-medencére jellemző lápi világot kellene valahogy föltámasztani, és akkor ennek az állatkának ugye eléggé növekednének az esélyei, hogy túléljenek. Természetesen van egy csomó más gond is, nem csak az élőhelyek elvesztése vagy eltűnése az, ami alapvetően befolyásol, hanem például az inváziós fajok is. De ugye mindenki látja, hogy mi folyik a Kárpát-medencébe az utóbbi néhány évben. Mondjuk 10-15 éve gyorsult föl nagyon, hogy szárad ki az egész rendszer.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ilyen mocsaras, lápos területek vannak még egyáltalán Magyarországon?
Vannak, de egyre ritkábbak. Hát ugye ezek folyókhoz kötődtek a legtöbb esetben, Tiszához, Dunához, de hát ugye az van, hogy vágódnak befelé a folyóink, például a szabályozások miatt, ugye a Tisza az jelentősen megrövidült, tehát valami 1200 kilométer volt az eredeti hossza, most meg valami 900, tehát tényleg brutális beavatkozásokat végeztek. A berettyó egyébként ebből a szempontból kedvenc állatorvosi lovunk, mert az azt hiszem 360 kilométer hosszú volt, most meg 170. Tehát több, mint a felét levágták annak a folyónak, és hát így vált Európa a leghektikusabb vízjárású folyójával, azt hiszem a berettyó, azt hiszem ezt így is nevezik. Tehát ez meggyorsította az árvizeknek a lefolyását, ugyanakkor be is vágódtak a medrek, egyre mélyebben van a medre a Tiszának is, a Dunának is, és a talajvíz fenntartásában a folyóknak rendkívül fontos szerepük van. Hogyha mélyebben van a meder, meg a kisvizek ugye egyre mélyebben vannak, ezek úgy működnek, mint a szivacs, hogy leszívják a környező területekről is a talajvizet. És emiatt van az, hogy a környező, sőt már nem is annyira a folyó környékén lévő, hanem az attól távoli területek is száradnak kifelé, mert hogy elviszi a vizet, leszívja a vizet a bevágódott meder. És alapvetően lehet mindenféle ilyen tűzoltó beavatkozást csinálni, tehát rátölteni talajvízből, meg megpróbálni a vizet visszatartani, de alapvetően a tényleg fenntartható megoldás az az lenne, hogyha valahogy, valamilyen úton, módon ezeknek a folyóknak a vízszintje magasabban lenne. Na és hát innentől kezdve vagyunk bajba, ugye? Mert igen, akkor jön a kérdés, hogy ezt hogy lehet megcsinálni.
Hát igen, mert a folyószabályozást már nem lehet visszacsinálni, tehát az már adott.
Vannak egyébként rápróbálkozások Nyugat-Európában, meg a világ boldogabbik felén, ugye, ahol több a pénz, ott nagyon sok beavatkozás van, hogy ezeket a meder átvágásokat például próbálják megszüntetni, tehát visszakanyargósítani úgymond a folyókat.
Tehát na jó, de hát Magyarországon ezt meg tudnak csinálni úgy, hogy már az árterek sok helyen be vannak építve?
Hát igen, ez a gond ezzel, ugye, hogy elhódítottuk a területet, mármint hogy a régen víz járt a területeket, szépen belaktuk őket, és innentől kezdve vagyunk nagyon nehéz helyzetben, hogy ezt hogy lehetne mégis fenntarthatóvá változtatni. Az biztos, hogy valamit kell csinálni, mert amúgy teljesen le fog száradni a rendszer. És hát a lápipóc az egyik ilyen jelzőfaja ennek a szárazodásnak. 2010-es évek elején végeztünk egy nagy felmérést az országba, végiggyűjtöttük a legtöbb állományt, csináltunk belőle egy genetikai vizsgálatot, hogy megnézzük, hogy mennyire töredezett szét a genetikai állománya, mennyire indult meg a beltenyésztettség, a egymástól való elsodródás, ugye mivel hogy elszeparálódtak az állományok egymástól, megszűnt a génáramlás egymás között, tehát nem szaporodnak már egymással, mert fizikailag annyira távol kerültek egymástól, hogy nem tud egyszerűen átúszni az egyik hal a másik helyre. És hát úgy tűnt, hogy tényleg vannak olyan állományok, amelyek rettenetesen izolálódtak a többitől. Tehát egyszerűen teljesen zárt állománnyá váltak, és hát sajnos most ott járunk, hogy sajnos a populáció genetika azt nagyon szépen mutatta a trendet, mert ezek az állományok rendre el is tűntek. Tehát most újból végiggyűjtöttük az egészet, ugye most volt a 10 éves évfordulója úgymond a cikknek, most megpróbáltuk megint végigjárni ezeket az élőhelyeket, és kiderült, hogy a 20-30%-áról az élőhelyek már eltűnt megint. Egyre-egyre az élőhelyeinek a száma is csökken, meg a kiterjedése is.
Nagyon meglepett az, amit olvastam a lápipóc kapcsán, hogy egykor a disznókat meg a tyúkokat etették vele, mert hogy annyi volt belőle.
Igen, ezt Herman Otto írta, hogy olyan mennyiségben volt jelen a Kisár réten például, meg tulajdonképpen végig a Tisza mentén. Ugye gazdaságilag értéktelen volt, mármint hogy emberi fogyasztásra nem lehetett használni, de takarmányozásra például nagyszerűen használták. Sőt, olyat is olvastam valahol, hogy a földnek a trágyázására használták. Tehát magyarul kiszorták a halat a földekre, és azt használták trágyagyanak. És hát most meg odáig jutottunk el, hogy küzdünk érte, hogy még bizonyos élőhelyeken megmaradhasson.
De fogyasztani soha nem fogyasztották?
Én hallottam történeteket, ismerősök ismerősének a szülei állítólag megkóstolták, de hogy azt mondták rá, hogy keserű volt. De ez még tényleg a 30-as, 40-es években volt, 100 évvel ezelőtt. Ugye most már hát nem csak ezért nem javasoljuk a megkóstolását ennek a fajnak, hanem azért is, mert fokozottan védett. Ugye. A legtöbb esetben horgászati szemmel teljesen értéktelen víztelekben él meg, tehát ő nagyon igényli a tiszta vizet, tehát az átlátszó vizet, a dús növényzeti borítást, ugye ilyen helyeken horgászni nem nagyon lehet, mert a szerelék az beakad, meg hát nagy testű halak nem is nagyon élnek meg a területen. Természet közeli állapotú élőhelyen, hogyha előkerül, ott általában maximum 2-3 faj van jelen még rajta kívül, de ez már nagyon extrém. Most már olyan helyeken találjuk csak meg, ahol ez az egyetlen faj. Ez is nagyon jól mutatja, hogy mennyire szorul vissza az egyre rosszabb minőségű élőhelyekre, hogy ő már csak azokon a területeken fordul elő, amelyet más halfaj már abszolút nem tud tolerálni.
Tehát inkább ilyen csatornák, lecsapoló csatornák, hát, meg öntöző csatornák?
Ugye az volt, hogy leszállítottuk a lápjainkat, és hát a helyükön a belvízlevezető csatornák vannak, meg jó esetben visszafelé is működik, hogy öntöző csatornaként is működnek, és hát ezekben élnek túl. Tehát ahogy csináltuk a felmérést, az élőhelyeket is osztályoztuk, és hát úgy tűnik a mintavételi helyeknek mondjuk 80%-a mesterséges volt. Tehát kis csatornák, alföldi csatornákról van szó. Csak hát ugye ott meg a prioritás ugye nem a halnak a megtartása, hanem az, hogy ott a belvizet, vagy az öntöző vizet el tudják vezetni. A növényzet ebben akadályozza a fenntartót, meg hát neki ki is van adva, hogy a árvíz és vagyonvédelem az elsődleges prioritása ezeknek a csatornáknak, tehát nekik ezt potolni kell. Tehát növénymentesíteni kell, hogy biztosítsák a víznek a lefolyását, és hát folyamatosan ebből voltak, meg vannak is ugye a konfliktusok, a természetvédők, meg a fenntartók, tehát a vízügyi hatóságok között, mert vízügynek karban kell tartani ezt a rendszert. A természetvédelmi hatóságok, meg a civilek, meg minden, hogyha kimennek és látják, hogy kotornak, akkor ők meg elkezdik nézegetni a kikotor üledéket, és hát nézd már, ott van a lápipóc, ott van a réticsík, tehát ott vannak ezek a dús növényzetű lápos területeket kedvelő fajok, aminek meg ugye megvan az eszmei értéke. És akkor innentől kezdve megy a harc, mert a vízügynek törvényi kötelezettsége, hogy biztosítsa a lefolyást, meg az árvízvédelmet, a nemzeti parkosoknak meg ugye hivatalból feljelentést kell tenniük, hogyha természetkárosítást látnak. Tehát ha egy 250 000 forint eszmei értékű hal egyet kikerül a vízből, odaadik meg a parton, ugye a kotrás miatt, akkor nekik hivatalból feljelentést kell tenni. És én értem mind a két felet egyébként, mert mind a kettő csak a törvényt próbálja meg betartani, de hát ebből óriási konfliktus van, és hát ezt valahogy fel kellene oldani.
Így van, találni ugye, kellene valami közös nevezőpontot.
Hát igen, igen. Alapvetően ez lehet, hogy szentségtörés lesz, amit mondok, de biológusként, ökológusként nem egyedekbe kellene például gondolkozni, hanem populációkban. Tudom, hogy ez nagyon rosszul hangzik, de egy-egy egyed elvesztése a populációból, persze ez populáció mérettől függ. Ha elég nagy a populáció, akkor nem akkora nagy vészes probléma. De ugye a mostani törvényben pedig az van, hogyha egyetlen egyednek a pusztulása megtörténik, akkor is hivatalból feljelentést kell tenniük. Legalábbis én ezt így tudom. Tehát meg lehetne valahogy úgy oldani, hogy a kotrásokat a megfelelő módon, a megfelelő időben elvégezve a lehető legkisebb kárt okozzák a rendszerben. Tehát itt most nem csak a halakra gondolok, hanem minden másra is. Ezt is azért tudomásul kell venni, hogy ha kotorni akarnak egy csatornába, akkor ha növényt eltávolítják, akkor a növényekhez tapadó, meg a növényekhez kötődő élőlényeknek a túlnyomó részét is ki fogják onnan szedni. Ez józan paraszti észre szerintem simán átlátható. Most jön a következő kérdés, hogy miért is kell ezeket a csatornákat kotorni. De hát ugye tudjuk azért, mert vagyonbiztonság, meg árvízvédelem, de hát sajnos ezzel is azt végzik el, hogy egyre több vizet vezetünk el. Arányaiban egyre több vizet viszünk el a területről, amit viszont nekünk ott kéne megtartani.
Leginkább elnézve az utóbbi évek aszályos időjárását és az, hogy egyre kevesebb csapadék hullik ősszel, tavasszal és télen, át kell gondolni azt, hogy a csatornákat tényleg le kell ereszteni.
Bocsánat, még van egy probléma, hogy a csapadék mennyisége kevesebb lett egyébként, de nem is ez az
inkább óriási az eloszlása.
Probléma, hanem az eloszlás, hogy vannak villámárvizek. Ugye itt a Balaton környékén, ugye én a Balatoni Kutatóintézetben dolgozom, itt fokozottan látszik, hogy leesik a Siófoki Meteorológiai Központnak a vezetője mondta, hogy tavaly júliusban átlagos mennyiségű csapadék esett. Csak egy nap alatt esett le. És hát ugye ez azt mutatja, hogy iszonyat mennyiségű víz leesik egyszerre, ami túlterhel mindenféle elvezető rendszert. Tehát nincs az a csatorna, ami villámárvizet úgy le tudna vinni, hogy az semmiféle kárt nem okoz. És hát ugye ilyenkor mindent most befelé az eső, tehát ami szemetünk van, ami vegyszer ki lett öntve a területre, a műtrágya, stb., az mosódik befelé a vízrendszerbe, és kerül be a végső befogadóba. És ez meg ugye növeli például az eutrofizációnak az esélyét, mert hihetetlen mennyiségű növényi tápanyag kerül be ilyenkor például a Balatonba. Ez egy kicsit távolra vezetett, de az a lényeg, hogy megnövekszik a villámárvizeknek az esélye, és emiatt ugye a vízügy meg úgy próbálja ezt az egészet egyenek mellett kézben tartani, vagy felkészülni rá, hogy az elvezető rendszer próbálja olyan állapotba tartani, hogy ezt le tudja vinni.
Igen.
Sok helyen egyébként itt a Balaton környékén is már látjuk, a legeldugottabb helyeken, ott az erdőben is látunk ilyen víztározókat kiépítve, tehát hogy mennek ezek a projektek, hogy ezek ne érjenek el a Balatonig, ezek a nagy vizek. Tehát ugye a törvény sokáig nekik azt mondta, hogy ha kapnak egy bejelentést, tehát belvízelöntést találnak, akkor nekik kutyakötelességük volt leengedni a vizet róla. Pedig a belvizek a legtöbb esetben azokon a területeken alakultak ki, amik régen időszakosan vagy állandóan vízzel borított területek voltak, tehát gazdaságilag értékesek voltak, csak nem szántóföldként. Itt el lehetne gondolkozni azon, hogy nem lenne érdemes ezeket a területeket, amelyeket ezek a villámárvizek, meg ugye a csapadékkor a belvízelöntés veszélyeztet valahogy kivenni a rendszerből. Én úgy tudom, hogy erre vannak próbálkozások. Tehát ez a Vizet a tájba program, amit például most az OVF elindított, erre is figyelmet fordítana. Tehát mondom, a lápipóc az egy rettenetesen jó indikátorfaja ennek az egész dolognak, ami most itt folyik a Kárpát-medencében. Tulajdonképpen a szárazodást nagyon jól mutatja ez a faj, hogy hogyan tűnnek el, hogyan számolódnak fel az élőhelyei, meg hát a másik, hogy az inváziós fajokkal való küzdelembe is az egyik ilyen zászlós hajó. A beavatkozások főleg azért történnek, hogy ezt a fajt valahogy megtartsuk.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Takács Péterrel, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársával a lápipócról. Előtte azonban még hozzák kollégáim a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Szélcsendben nézzük mi ott fenn, mi közben várnak odalenn, ahogy a szürke sokaság forog, a ruhát akasztják, nem tudják akasztani kár, szélcsend van, a nap se süt le már, s az égbolt vár. Sorokban várnak vacogva, egy ember öltőt ki tudja, egy ember öltőt ki tudja. Tudjuk, hogy lent van a helyünk, a sorban már elvegyülünk, a sorban már elvegyülünk. Kalács házikó, mibe bárki betérhet.
Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Fontos mérföldkőhöz érkezett a digitális állampolgár mobil alkalmazás. Már használt autók adásvételére is alkalmas, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. A DÁP mind eladóként, mind vevőként végigvezet az adásvétel minden lépésén, a szerződés előkészítésén és aláírásán, a kötelező biztosítással, eredetvizsgálattal, illetékfizetéssel és okmányokkal kapcsolatos teendőkön keresztül egészen a tulajdonos váltás bejelentéséig. Felhívták a figyelmet arra, ahhoz, hogy a gépjármű adásvétel a mobil alkalmazásban elvégezhető legyen, mind az eladónak, mind a vevőnek rendelkeznie kell digitális állampolgár mobil alkalmazással, aktív digitális állampolgársággal és aláíró tanúsítvánnyal, és mindkét félnek ismernie kell saját digitális aláírásának jelszavát. A nagyvárosoktól mért 25-30 kilométeres távolság az új választóvonal. Ebben a zónában 2025-ben nőtt a kisebb települések lakossága, máshol azonban a községeket és nagyközségeket is a népességszám csökkenése jellemzi. Közölte a 2026. január 1-én mért, hivatalos népességi adatok alapján készült friss elemzésében az ingatlan.com. Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője elmondta, a 25-30 kilométeres távolságon belüli községekben élők száma 3100-3350 emberrel bővült egy év alatt. Ennek a lélektani határnak az átlépésével azonban a legkisebb települések népesség megtartó ereje meredeken zuhanni kezd. Ezért a szakértő úgy értékelte a helyzetet, hogy ez a 25-30 kilométeres sáv a magyar ingatlan piac egyik motorja. A vásárlóknak ez a távolság még vállalható kompromisszum közlekedési szempontból, ugyanakkor a lakóingatlanok árát nézve ezek a települések jóval olcsóbbak lehetnek. Magyarországra érkezett Vas Albert teljes írói hagyatéka, a diaszpórában lévő magyar írói hagyatékok legnagyobbika, jelentette be Hankó Balázs innovációért és kultúráért felelős miniszter az Országos Széchenyi Könyvtárban. Március 12-én hajnalban az Amerikai Egyesült Államokból, a floridai Jacksonville-ből indult el Magyarországra az a két nagy láda, amely az író regényeit, jegyzeteit, könyveit és ki nem adott írásait tartalmazta. Jövő héttől a nagy közönség is láthatja a hagyaték darabjait. Üzenet haza címmel március 26-án a hagyatékba betekintést nyújtó kiállítás nyílik az Országos Széchenyi Könyvtárban.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Pirosra nézzik a nap vége, a folyónak vize alacsony. Az egünknek újra lesz fénye, és kiiszhat még a patakon. Hely, te galambon, te táncos aranyom, babám, ó, egy igazi gerle, tudod, mindig visszatalál. kéz a kézben, a célom veled viszem el, oda, hol piros a nap vége, hol a Tisza vize sose alacsony.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés dr. Takács Péterrel, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársával, a Lápi Pócról. A legjelentősebb hazai állományok azok hol vannak Magyarországon?
Ez egy nagyon jó kérdés. Tudom, hogy nekem ezt így csípőből vágnom kéne.
Én a Kiskunságot tudom, a Hanságot, a Kisbalatont ugye mondtam, meg talán a Tisza mentén vannak?
Hát az a baj, hogy a felső Tiszáról majdnem teljesen eltűnt. Aztán szorultak vissza az állományai, egyre többen kezdtünk el vele foglalkozni, meg egyre több energiát raktunk bele, hogy próbáljuk még a megmaradt állományokat feltárni, és most több helyről is előkerült egyébként újonnan. Tehát a Rába mellől például volt említése, hogy valamikor valaki fogott, kimentünk, és kiderült, hogy egy Rába holtmeder tele van vele. Akkor fönt a Felső-Tiszán is előkerült egy állomány, viszont nagyon sok olyan állomány van, amit megismertünk, és teljesen eltűnt. Elsősorban a szennyvízbevezetések miatt, meg az inváziósok előretörése miatt. Uh-huh. Tehát vannak olyan csatornaszakaszok, meg vannak olyan élőhelyek, ahol tényleg brutális mennyiségben van jelen, de ezek a száma már egyre kevesebb. Tehát a Bihari síkon van egy-két ilyen csatorna, akkor a Kiskunságban is volt ugye a Kolontó, az volt a bezzekhely. De most elég sokat próbálkoztunk rajta, bent a tavon, aminek egyébként hihetetlen mértékben csökken most a vízszintje, egész nap két egyedet sikerült fognunk. De hát óriási kiterjedési terület, és hát nagyon nehéz megfogni, mert hogy a növény alá elbújik. Szerencse is kell hozzá, hogy előkerüljön. Ott tudunk nagyon szépen kitermelni úgy nagy mennyiségű egyedet, ahova például beszorul. Ez volt például ott a Kolontónak a zsilipje, a leeresztő zsilip környékén hihetetlen mennyiségben volt jelent. A Hanságban is vannak még állományai, de csak hogy érezzék a hallgatók, hogy tényleg milyen nehéz dolga van az embernek, akkor se lehet igazából megfogni, hogyha túl sok víz van a területen. Mert ugye akkor meg van helye szétterjedni. És ugye most a Hanságban találkoztunk ezzel a problémával, hogy ugye ott a Mosoni Dunából vezetik ki a vizet, ugye a vizet a tájba program keretében, olyan csatornákba folyik a Dunavíz fél méter per szekundum sebességgel, tehát azért az Magyarország vízfolyásoknál az már jelentős sebesség, hogy azokból eltűnt a póc. Valószínűleg kihúzódott valahova a mocsaras területekre, ahol nincs ekkora vízsebesség, csak hát napokig kellene túrni, meg tényleg kellene a jó helyismeret, hogy ezeket megtaláljuk. megvan még a területen, csak nagyon nehéz megtalálni.
De akkor jelenleg nem tudják azt sem, hogy mekkora a magyarországi állomány?
Hát igen, ez megint ilyen vicces dolog, hogy az Unióból jöttek ugye a adatigénylések, hogy mondjuk meg, hogy a bizonyos Natura 2000-es fajokból, ugye ez is egy Natura 2000-es faj, hogy mennyi az összegyet szám Magyarországon. Hát ez képtelenség, ez nonsens. Épesző ember erre nem tud mit mondani. Uh-huh. Becsülni persze lehet, tehát lehet beírkálni számokat, amivel a csinovnyikok meg megelégednek, mert ki van töltve a ebbe a rublika, de hogy annak milyen szinten van köze a valósághoz, ezt tényleg nem lehet megmondani. Azt tudjuk megmondani, hogyha megmintázunk egy-egy állományt, és megcsináljuk rá a genetikát, hogy ez milyen állapotban van populáció genetikailag. Tehát ha látjuk, hogy beltenyésztett, nagyon sok hasonló egyed van a területen, genetikailag, akkor az azt mutatja, hogy az ott szűkül befelé, omlik össze. Ebből lehet valamilyen szinten állomány méretet becsülni, de inkább a trendet lehet megmondani, hogy az az állomány ott valószínűleg, hogyha nem lesz valami beavatkozás, akkor el fog tűnni. És hát ez a gond, hogy nagyon sokszor tényleg néhány egyedet fogunk csak, és akkor már boldogok vagyunk, hogy néhány egyed előkerült, de ebből pontos állomány méretet meg nem lehet becsülni. Erre van például próbálkozunk, most megy egy fejlesztés itt a kaposvári kollégákkal, ők dolgozták ki a környezeti DNS-nek a módszerét a pócra, hogy ugye minden állat veszti el a DNS-ét élete közben. Nekünk is ugye hámlik a bőrünk, halaknál ugyanez megtörténik, az ürülékkel is távozik DNS, ugye folyamatosan hagyunk el apró DNS darabokat a testünkből, és ezek viszonylag jól kimutathatók a vízből, ugye, hogyha PCR-rel felszaporítjuk. És meg lehet mondani faj specifikusan, hogy az adott faj ott van-e vagy nem. Minden állatnak ugye a DNS-e az a többitől eltérő, illetve most már vannak rá próbálkozások, hogy megmondják a kollégák genetikai módszerekkel a kópia számból, tehát hogy hány darab DNS darabot találnak az adott víztérben, és ebből úgy nagyjából még kalibrálni kell a dolgokat, meg ilyenek, de azt mondják rá, hogy ebből valamilyen szinten lehet becsülni populáció méretet. És így lehetne az élőhelyeket kímélni, meg ugye a másik dolog, hogy az inváziós fajokat is meg lehetne nézni. Tehát, hogyha egyszerre van jelen például az amurgépnek, ami a legfőbb ellensége ugye a pócnak, meg a pócnak a DNS-e az adott területen, akkor már el lehetne kezdeni gondolkodni, hogy az adott állomány próbáljuk-e kiásni úgymond a vízinövény közül a megóvni kívánt fajnak néhány egyedét, és próbáljuk meg áttelepíteni egy olyan helyre, ahol nincsenek meg az inváziós versenytársak, mert a megfigyelések alapján, ahol megjelenik ez a távol-keletről származó inváziós halfaj, ott a póc előbb-utóbb el fog tűnni.
De ezt már nem lehet visszaszorítani, az amurgépet?
Nem. Ugyanaz a probléma, hogy ő is ezeket a nagyon erősen növényzetebben nőtt területeket kedveli. Tehát magának az élőhely megszüntetése nélkül szerintem képtelenség eltávolítani az összes egyedet.
Igen, és ráadásul olvastam is, hogy megeszi a lápipócnak az ivadékait.
Persze. Hát túlnövi, mert ez ilyen 20 centisre nő meg maximum, és sokkal nagyobb a szája, tehát a testméretéhez képest hihetetlen méretű prédát is el tud ejteni, és hát tényleg voltak ilyen vizsgálatok, hogy ott volt a gyomrába a pócpont, a debreceni kollégák csináltak ilyeneket, és vannak próbálkozások, hogy ilyen fajspecifikus csapdákat csináljanak, de hát az a legegyszerűbb, hogyha nem kerül be.
Igen, és akkor ott van még egy másik veszélyeztető tényező, a törpepóc, ami nagyon hasonlít a lápipócra, és már ez is megjelent. Aminek még nincs igazság szerint hivatalos neve, de törpepócnak fordítják.
Hát igen, Umbra pigmea a neve, hát valószínűleg ezt így átfordítva, igen, majd a törpepóc lesz a neve. Hála jó Istennek a Kárpát-medencében még erről nem volt adat, vagy nem találtunk még, viszont Belgiumban, Flandria környékén ott a csatornákban ez már itt van ez az állat. Sőt, már Németországból is kimutatták, meg már Lengyelországból is van adat. Tehát ott a Visztula vízgyűjtőjének a környékén már előfordult ez az állat természetes vízben.
És ez egyébként a genetikai tisztaság megőrzése miatt veszélyes? Mert hogy szaporodhatnak egymással, és hibridek
hát
jöhetnek
létre? Ezt nem tudjuk, ugye ezek 60 millió éve váltok el egymástól. Tudományos szempontból egy rettenetesen érdekes kérdés lenne. Igen, tudom, ez etikai dolgokat vet föl, de számunkra a védekezés, tehát a felkészülés és szempontjából rettenetesen fontos lenne. Az a baj, hogy ezek nagyon hasonlítanak egymásra, tehát egy témában jártas embernek, azért nekem már volt néhány ezer óca kezembe, is problémát okozott elsőre. Egy lengyel kolléga küldött egy fotót, hogy nézd Péter, nézd meg, milyen szép halat fogtam, Krámeri előkerült a Visztulából, meg minden, és akkor így néztem, hogy hát azért elég soványka kis állat, hát nem így szoktak a mi pócaink kinézni. Elkértem tőle az állatot, tehát elküldte nekem postán, ugye hát le volt tartósítva, És amikor úgy a kezembe volt az állat, akkor mondtam hát, hogy ez biztos, hogy nem Kramer. Csináltunk rá genetikai vizsgálatot, és hát a kollégák kimutatták, hogy ez tényleg nem, hanem ez a pigmea. Tehát ha csak úgy belekerül a vödörbe ugye a többi póc közé, lehet, hogy az ember szeme simán átsütlik fölötte. Tehát a mintázata az hasonló, a testalkata, a testmérete. Vannak különbségek egyébként, tehát csináltunk rá morfometriát, statisztikailag leelemezve ki lehet mutatni, hogy például a hátuszonynak a helyzete a mi pócunknál az előrébb van, mint ezeknél, de simán el tud fölötte siklani az embernek a tekintete, hogy ha nem célirányosan keresi. És ezért nagyon veszélyes, mert Európában már itt van ez a faj. És ugye a visztula azért nagyon egzotikusnak tűnik meg minden, de hát csak Szlovákián kell átmenni, tehát 300 kilométer. Ez egy másik vízrendszer, de sajnos megvan az esélye, most nem akarok senkinek tippeket adni, de sajnos megvan az esélye annak, hogy ez a faj ez át fog kerülni a Kárpát-merencébe, vagyis hát a lápipócnak az elterjedési területére, és hát onnantól kezdve viszont beláthatatlan következményekkel járhat, mert ha le tudnak egymással szaporodni, akkor olyan szinten elindulhat a hibridizáció, hogy elveszíthetjük az eredeti génállományát a pócnak.
Több fronton harcolnak a lápipóc megmentéséért, és van egy olyan program is, amelyet a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem halas kutatói, illetve a Tavi Rózsa Egyesület dolgozott ki nemzeti parkos kollégákkal összefogva, méghozzá az, hogy a faj eredeti élőhelyén és azon kívül szaporítás mellett ugye az ivadékok tartásának és a nevelésének is kidolgozták a módszerét. Tehát magyarán most már tudják mesterségesen is szaporítani a lápipócot? Sikeres?
Így van. Ex situ tudják, tehát az azt jelenti, hogy begyűjtik a halat, beviszik laborba, ott leszaporítják, és az ivadékot visszaengedik. Ez a rendszer működik. Sőt, én úgy tudom, hogy már az in situ szaporítását is kidolgozták, tehát hogy a helyszínen tudják leivatni a halat. Ehhez vicces módon ilyen ruhás kosarakat használnak, és egy nagyon-nagyon szuper módszer dolgoztak ilyen sufni módszerekkel, de működik a rendszer. És hát úgy tűnik, hogy ez működhet, de csak akkor van értelme ezt az egészet csinálni, hogyha olyan élőhelyre tudják visszaengedni az ivadékot, a végeredményét ugye a szaporításnak, ahol életben tud maradni. Tehát többször is történt egyébként, fönt a Felső Tisza vidékén is Gőgőszenke nevű vízfolyásból voltak állatok begyűjtve, azt leszaporították, és volt egy kampány, hogy visszatelepítsék, de hát sajnos ez a vízfolyás ez kiszáradt ott a Szamos mellett. Tehát a metodológia meg a technológia az rendelkezésre áll. Egyedül azzal vagyunk nagy bajban, hogy hogyan tudjuk az élőhelyeknek a vízborítását megőrizni. És hát erre vannak különböző projektek, például a Hortobágyi Nemzeti Parknak is van projektje, hogy kiszáradt régi, tehát holocén medreket töltenek meg rétegvízzel. Tehát szivattyúzzák a vizet, kutakból táplálják a Szatmár-Beregi síkon bizonyos élőhelyeiket, és ott nagyon-nagyon jól érzi magát a póc a jelek szerint.
Igen, pont ez jutott eszembe, hogy mondjuk hiába is szaporítjuk mesterségesen az állományt, és rakjuk vissza az eredeti élőhelyre, ha ott a víz az nem marad meg, tehát mondjuk kiszárad és eltűnik, vagy mondjuk tele van amurgéppel. Tehát akkor az elsődleges szempont és legfontosabb feladat az, hogy rehabilitálják az élőhelyeket.
Így van. És hát ezért jók idézőjelbe téve ezek a újonnan árasztott területek, amik nincsenek kapcsolatban az élővizekkel, mert egyszerűen fizikailag képtelen oda eljutni az inváziós faj. Persze vannak most vizsgálatok erre, hogy akár madarak is képesek átjuttatni egyik vízből a másikba a megtermékenyített ikrát, de ennek azért nagyon pici az esélye, bár működik. Tehát ha elég sokáig van egy vízterünk szabadon úgymond, akkor vélhetően valamilyen úton, módon meg fognak jelenni benne az inváziós fajok. Tehát ez szerintem megint megakadályozhatatlan. Egyetlen egy megoldás van, hogy folyamatosan monitorozni kell. És az invázió első jelénél figyelni kell és be kell avatkozni.
És akkor mikor mondható majd el az, hogy mondjuk stabil az állománya a magyarországi lápipóc esetében, mert hogy önök ugye elég régóta kongatják a vészharangot, tehát a 2000-es évek elején önök elkezdték kongatni a vészharangot, igen. Folyamatosan dolgoznak, folyamatosan küzdenek a lápipóc megmentésért. Tehát mi hiányzik?
Alapvetően én úgy látom, hogy itt a dolgokat össze kell szervezni, a kutatási eredményeket. Ugye mi próbáltunk nagy pályázatot benyújtani erre, hogy ezeket összehangoljuk, ezeket a dolgokat, meg ugye a vízügyel is megpróbáljunk zöldágra vergődni, hogy például a kotrási tevékenység az legyen már valahogy összehangolva a nemzeti parkos dolgokkal, például, hogy lehessen előtte állatot menteni, a kotrások előtt például lehalászni azokat a szakaszokat, amiket majd kotorni fognak, meg hogy legyen párbeszéd a hasznosítók meg a természetvédelem között, stb. Sajnos nem nyert ez a nagy pályázat, viszont úgy látom, hogy helyi szinten ezek a dolgok elkezdtek működni. Tehát felerősödött a kommunikáció a hasznosítók között, meg a másik dolog, hogy lokálisan egy-egy víztérre koncentrálva elindultak ezek a visszatelepítések. Tehát volt például ez a Tavi Rózsa Egyesületnek ez a fajvédelmi mintaprogramja, ami ott Szadán működött. Ugye ez kis léptékű dolog volt, de meg tudták nézni azt, hogy mi a jó a pócnak, és kiderült, hogy tényleg néhány köbméteres talajvíztáplát a gödrökben is simán túlél, hogyha megfelelő vízinövényzettel vannak borítva. És hát ezek a tapasztalatok voltak jók arra, hogy már olyan területeken is visszatelepítsék az állatot, amikre addig nem volt esély. Megkapta a vizet a terület, megvárták, míg olyan állapotba kerül, hogy az jó a pucnak, és akkor rátelepítettek. És ez úgy tűnik, hogy lokálisan kisebb léptékben működik. Kelet-Magyarországon már több helyen is vannak ilyen próbálkozások. Most vagyunk éppen pont azon, hogy itt Nyugat-Magyarországon is meglegyen, mert például a Percottusa, az amurgép már itt a Kis-Balaton környékén is megjelent. Kis-Balaton is komoly veszélyben van invázió szempontból. Itt azért a vízzel még hála Istennek nincs azért akkora probléma, mint Kelet-Magyarországon, de látva a trendeket valószínűleg lesz. Tehát úgy tűnik, hogy elindultak szépen lassan, főleg civil szervezetek által koordinálva ezek a munkák, és ez így nagyon jó, mert ennek így is kell lennie. Mert ugye mi egy kutatóintézet vagyunk, mi nem tudunk földterületet vásárolni, meg nem tudunk árasztani, meg nem tudunk kutat fúrni, mi azt tudjuk nekik megmondani, hogy például honnan érdemes áttelepíteni egy adott területre, hogy az alapvető genetikai struktúrája a fajnak ne legyen idézőjelnek hamisítva, vagy átrendezve. Tehát Szerbiában, Horvátországban, Ausztriában is voltunk, sőt, szlovák oldalon is voltunk, tehát ott a csaló közben is voltak felmérések. Sőt, a Morva vízgyűjtőjén is találtak a kollégák, és oda elvittek bennünket, tehát azokat is megmintáztuk. Tehát most már be vannak vonva más vízrendszerbe tartozó, meg más ország területén található állományok is. És ez nagyon érdekes dolog. 1995-ben volt az első ilyen átfogó workshopja a lápipócnak, azt egy József Vanszenböck nevű osztrák kutató fogta össze, és csináltak a Bécsi Természettudományban egy kis konferenciát a témával foglalkozó kutatóknak, és most így a 30. évforduló alkalmából 2025. októberében megtartotta a másodikat, ugyancsak Bécsben. Hát sajnos azóta a résztvevők teljesen kicserélődtek, ő volt aztán meg még egy úriember, aki az elsőn is részt vett, de úgy tűnik, hogy itt egy nagyon jó fórumot tudott csinálni a közép-európai halaskutatóknak, és hát minden megszállott oda gyűlt, aki a póccal foglalkozik. Én meg még ugye erre rá is szerveztem még egy ilyen előkonferencia találkozót itt Tihanyba, és akkor itt meg is tudtuk nézni. Ugye itt a Kis-Balaton környékén, meg itt az északi oldalon is vannak még állományaink, és akkor élőben is láthatták a póccot, hogy mi hogy kutatjuk meg, hogy dolgozgatunk rajta. Úgyhogy úgy tűnik, hogy körvonalazódik nem csak országos szinten mindenféle projekt erre, hanem itt az utóbbi néhány hónapban eléggé komoly kapcsolatok is épülnek itt a közép-európai kutatók között, hogy valami nagyobb lélegzetű dolog induljon el. Meg a másik dolog ugye, hogy nem csak póccal foglalkozott ez a konferencia, hanem a széleskárásszal, a réticsikkal, meg a kurtabainggal is, ami tulajdonképpen ennek a lápipócnak ugye a legközelebbi fajtársai, már mint élőhely igény tekintve. Tehát lehet, hogy a közeljövőben sikerül majd valami nagyobb pályázatot beadni, ami ezekre a fajokra koncentrálva ugyan, de az európai lápi élőhelyeknek a megmentését fogja majd valahogy megpróbálni pénzt szerezni rá.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a lápipócot ismerhették meg.
Az utca túl sivár, ide semmi nem küt már. Talán egy pár fotó, amit megkímélt a nyár. Mi lett az álomból, hova szól az útlevél? Ki tudja, merre menj, hogy máshol más legyél? Van pár bőrönt, belefér az életünk. Néhány emlék, amit szívdobogva őrzünk. Lesz pár búcsú, amit nem felejtünk el. És ha nem vagy, csak a nagy kabát lesz. Ott vár a lábnyomom, tudom, ott van az otthonom. Szabad életről álmodom, a béke újja írja jel. A fény íze bárki, nekem édes a sárdoni. Ha az árnyék zaklólevél. Pár közhely megmarad, az is több a semminél. Lesz pár búcsú, amit nem felejtünk el. És ha nem vagy, csak a nagy kabát le.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon, a hangtárban. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Szeretnék Indián lenni egy évre. Szeretnék házakat festeni kékre. Szeretnék éjszaka úszni egy tóba. Szeretnék hinni az örökké szóban. Virágos busszal világot járni. Sohasem fáradni, sohasem fájni. Szeretném, ha bokáig érne a haja. Szeretném jobban szeretni magam. Miközben minden az, aminek látszik. S a nap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna. Szeretnék lenni valaki álma.
Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni. És amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket. Szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni. Szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni.
Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.